A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba. A nap vendégei pedig Vég Rihárd, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója és Jobbágy Dénes, a Széchenyi Alapok elnök vezérigazgatója. A műsor első részének utolsó percét még Jobbágy Dénesnek nem engedtem lezárni, úgyhogy vissza is adom a szót, folytatva a gondolatot.
Mi volt a gondolat?
Hát az volt, ugye a kifejtetési stratégia apropóján beszélgettünk, hogy milyen jövőképet tudunk felvázolni, és hát szóba került az is, hogy sok-sok állami forrás van jelenleg a piacon, tehát kvázi pénzbőség. Szerintem a kedves hallgatókat valószínűleg érdekli, hogy nektek ez konkurencia, hogy ennyi minden van, és ez a pénzbőség ugye azért mégiscsak edukációval is kell, hogy járjon, hogy az érintett vállalkozások egyébként a megfelelő helyre menjenek.
Akkor folytatom a gondolatot, köszönöm. Tehát ez a pénzbőség, ez nem helyettesíti a tőkét, hanem pont az, hogy újabb tőkét igényel. Tehát azt látjuk, hogy olyan fejlesztési pályára állít ez cégeket, akik viszont már következő lépésben a további fejlődéshez, ahhoz be kell, hogy vonjanak tőkét, hiszen csak így tudnak növekedni. És ez egy ilyen kicsit ilyen Münchhausen effektus, tehát hogy a saját maga hajánál fogva húzzuk ki így a gazdaságot, és utána már egy sokkalta kevesebb állami beavatkozást és egy sokkalta piaci működést fog tudni ez lehetővé tenni a következő évekre.
Azért az, abban van valami, ami a kérdésben benne volt, hogy van egy konkurencia is, de ez nagyon szektorfüggő is, meg az adott üzletágtól, az üzlet típusától függ. Tehát vannak olyan projektek, beruházások, alapvetően szektorok, amiket a bankrendszer nagyon jól tud finanszírozni. Ezek főleg az eszköznehéz iparágak, ahol egy hitel mögött ott van a fedezet, mondjuk egy ingatlan, vagy egy gyáregység, vagy valami, ami a hitelfedezetét tudja képezni. Ezeket ugye az olcsó hitel korában nagyon-nagyon hatékonyan tudta a bankrendszer finanszírozni, ugye támogatott hitelkonstrukciókkal, stb. Tehát ebben az időszakban az ilyen típusú cégeknél a tőkepiaci forrásbevonás valószínűség az kisebb volt. Most már ugye azért egy kamatemelési ciklusban vagyunk, emelkednek a kamatok, és a hitelek kamatai is emelkednek. Tehát azt gondolom, hogy hosszú távon előre tekintve ez mindenképpen növelni fogja a tőkepiaci finanszírozási alternatíváknak a vonzerejét a cégek számára. Nem is beszélve ugye arról, hogy a magyar gazdaságon belül azért szükség lenne azoknak a cégeknek is az erősödésére, amelyeket a bankok kevésbé könnyen tudnak finanszírozni. Tehát akár az innovációban nagyon erős, és mondjuk a IT cégeket a bankok nehezebben finanszírozzák, hiszen kevesebb az olyan megfogható konkrét eszköz, ami a hitelek fedezetét tudja képezni. Jellemzően ezeket a cégek sokkal inkább tőkepiacról finanszírozzák magukat. Ha globálisan nézzük a tendenciákat, az elég egyértelműen kijelenthető, hogy az elmúlt 20 évben a tőkepiaci finanszírozásnak a jelentősége világszerte az lehagyta, megelőzte a banki finanszírozásnak a jelentőségét. És emögött részben az van, hogy azok a legsikeresebb ágazatok, amelyek előre törtek és nagyobb jelentőségre tettek szert a világ gazdaságon belül, azok pont azok, amelyek jellemzően kevésbé bankok által, és sokkal inkább tőkepiac által finanszírozottak.
Még továbbra is végre járna a szó tekintettel arra, hogy bejelentésre került, hogy Budapesti Értéktőzsde tőzsdére megy. Tudom, hogy előkészületek alatt nem nagyon tudtok erről konkrétumokat nyilatkozni, de hát mégiscsak szerintem a kedves hallgatókat foglalkoztatja, hogy ez milyen sztori lesz részletekről.
Igen, tehát talán a hátteréről ugye alapvetően a Budapesti Értéktőzsde történetében ez már nem most merül fel először, tehát 2002-ig nem is egy profitorientált részvénytársaság formájában működött a BÉT, hanem egy saját törvény által volt létrehozva, majd 2002-ben vált részvénytársaság a Budapesti Értéktőzsde, és már akkor ez megfogalmazódott, ez a lehetőség, hogy tőzsdére menjen a Budapesti Értéktőzsde. Azonban akkor máshogy hozta az élet, ugye több lépcsőn keresztül végül is a Bécsi Tőzsde által vezetett Tőzsde Szövetségnek a tulajdonába került a Budapesti Értéktőzsde. Majd ez változott meg 2015 év vége felé, amikor a Magyar Nemzeti Bank összességében 81%-os tulajdonossá vált a Budapesti Értéktőzsdében. Majd ezt követően ugye 16-tól indult az az új stratégia, hogy fejlesszük a hazai piacot, helyezzük a stratégián középpontjában a magyar középvállalatokat, és nagyon sok olyan beruházás, piacépítő lépés történt, amelyről már eddig is beszéltünk, tehát hogy hogyan segítjük a hazai vállalatokat a tőkepiacra, és úgy látjuk, hogy ezek a beruházások ezek elkezdtek működni. Tehát egy olyan növekedés előtt állhatunk, amely talán egy felzárkózást jelenthet a jövőben ahhoz, amely a tőzsdék tőkepiacok jelentőségét jelenti Nyugat-Európában is az ország gazdaságához képest. Tehát míg egy kontinentális európai országban, Nyugat-Európában 40-50-60% a tőzsdék kapitalizáció az adott ország GDP-hez képest, addig a mi régiónkban ez sokkal inkább ilyen 20% alatti, és Magyarországon is ez így van. Tehát azt gondoljuk, hogy lesz egy ilyen tendenciaszerű növekedése a magyar tőkepiacnak. És részben ez, részben pedig a Magyar Nemzeti Banknak az elkötelezettsége a tőkepiac fejlesztése iránt az azt eredményezi, hogy egy stratégiai céllá vált az, hogy maga a tőzsde is tőzsdére menjen, ami egyébként egy nagyon elfogadott piaci gyakorlat, tehát a legtöbb tőzsde ma már tőzsdén van, tehát mi is ezt a legjobb nemzetközi gyakorlatot szeretnénk megvalósítani, és a cél az az, hogy 2022 során ez a tőzsdére menetel, ez meg tudjon valósulni.
Jobb IT-nes felé fordulok, nem csak virtuálisan, hanem hogy említette Richard, hogy az elmúlt időszakban a globális értelemben a tőkepiaci forrásbevonás lekörözte a banki hitel témakörét. Hogy látod, de a következő időszakra is jellemző lesz ez a trend, vagy itt a ugyancsak hatalmas pénzbőség, ami ugye globálisan meg európai uniós viszonylatban is uralja mostani állapotokat, esetleg megfordíthatja?
Én azt gondolom, hogy a tőkepiacon is, a hazai tőkepiacon is jelentős forrásmennyiség áll rendelkezésre, és mi egy kicsit úgy tekintünk magunkra, hogy ezt az egész ökoszisztémát is kell segítsük, aminek a vége a tőzsde, az eleje, meg mondjuk a startupok, amire szintén vannak nagyon jó állami tőkeprogramok, ugye a High Ventures-nek van erre egy kiváló dobozos termék, amivel segíti őket. Mi is elindítottunk egy hasonló, egy startup programot, nem egy ezzel versenyzőt, hanem egy ezt kiegészítő programot, ahol az itthon eddig működő inkubátorokat és akcelerátorokat akarjuk megtalálni. És erre meghirdettünk egy 10 milliárdos keretet, amire mostanra 2,5-szeres túljelentkezés van, és most folynak a tárgyalások, hogy kikkel tudjuk ezt meglépni. De hasonlóképpen pont annak érdekében, hogy ezt a alulról, tehát a fagyökerét is tápláljuk, mert a teteje, az azt gondoljuk, hogy a koronája az nagyon jól kifejlődött már, most a gyökerét is kell erősíteni. Az Óbudai Egyetemmel is kötöttünk egy stratégiai szövetséget, amin ugye az Óbudai Egyetemről azt érdemes tudni, hogy ő a nagymúltú ilyen technikai főiskolákat vonta össze egyetlen egy ilyen nagy ernyőbe.
Egy kvázi holdingba.
Egy kvázi holdingba. És hát, hogyha megnézzük, akkor a nagy amerikai, angol egyetemek mellett mindenhol működik egy ipari park, és az ipari parkot mindenhol támogatja egy kockázati tőke, egy saját kockázati tőke cég például. Tehát ilyen típusú gondolkodás is van. Ugye ezt idáig a hazai gyakorlatban nem nagyon sikerült meghonosítani, hogy az egyetemeken létrehozott szellemi alkotás és termék piacosuljon. Nagyon sok próbálkozás van, ide stúba 20-20-valahány éve küzdünk ezzel, de sokkal inkább a kutatási pénzek lehívása, mint az adott elképzelések piacra vitele valósul meg, és ezt szeretnénk, ezen is dolgozunk, hogy hogyan tudjuk akkor ezeket a projekteket mi segíteni, esetleg mi teljesen más szemmel tudjuk nézni az ott előállt IP-t, szellemi terméket és lehetőségeket, hiszen sokkal több ilyet látunk, és tudjuk segíteni a valódi piacra jutást.
Napjaink pénz- és tőkepiaci atmoszféráját az ESG elnevezésű mozaik szó uralja, ugye ez a konferenciális szóba került, hogy a kedves hallgatók is teljesen képbe legyenek, akkor említsük meg ez pontosan, hogy ez a environment, social és governance szavakból összeálló képlet, hogy is miként viszonyul a Budapest értéktős, de ez az új metodikához, új formához.
Igen, ez egy komplex téma, de nagyon röviden ez egy olyan nagyon erős trend a globális tőkepiacokon, amiből nem szabad kimaradni. Ugye ennek érdekében, hogy támogassuk a magyar cégeket, hogy meg tudjanak felelni az új elvárásoknak, Budapest értéktőzsde is a zászlajára tűzte az ESG-t. Kiadtunk egy ESG útmutatót, ami segíti a magyar tőzsdei kibocsátókat, hogy megfeleljenek a befektetői elvárásoknak. Alapvetően ez arról szól, hogy különböző szempontokat határoznak meg a befektetők, hogy környezeti, társadalmi és vállalati irányítási szempontból, amelyik ugye nem pénzügyi mutatók, hanem egy kicsit ilyen megfoghatatlanabb témakörök, ezeket mégis próbálják meg számszerűsítetővé tenni. Különböző adatokat kell jelenteni a cégeknek magukról, nem tudom, hány liter vizet használ föl, stb. A legkülönfélébb mutatókat kell mérni és publikálni magukról. És ez alapján a végén egyetlen egy szám, már egy ESG ratingé, egy értéké alakul a mutató, és ez alapján a befektetők el tudják dönteni, hogy ezeken szempontok szerint egy adott cégbe befektetnek, vagy sem. Magyarországon a blue chip vállalatok nagyon jól állnak a felkészülésben, de úgy látjuk, hogy a kisebb vállalatoknál még sokszor most indul ez a felkészülés, ezért is támogatjuk őket. És az ESG mellett még talán zöld kötvényeket is érdemes kiemelni, ami egy kicsit más keretrendszerről szól, de erre is nagy a befektetői érdeklődés, tehát hogy egy adott kötvény kibocsátás során a befolyó összeget a cég az kifejezetten zöldnek mondható célokra fordítsa, és most már egyre több magyar kibocsátó is, illetve egyébként az AKK is hajtott végre zöld kötvény kibocsátásokat, tehát látszik, hogy ebben is egyébként egész jól alakulnak a dolgok, és az MNB, a BT és a magyar vállalatok is eléggé fókuszálnak ezekre a lehetőségekre.
Egyébként ezen a téren jó helyen van Magyarország? Hát látszik, hogy mindenütt a gazdaság zöldesítése zajlik, tehát időbe léptünk, hogy látjátok? Mármint ami a finanszírozási formákat illeti.
Hát én most az összes finanszírozási formáról hadd nyilatkozzak, bár elég széles kört felölelnek, az inkább azt gondolom, hogy a Nemzeti Banknak és esetleg a pénzügyminisztériumnak a feladata. Mi a magunk részéről azt gondoljuk, hogy a fenntarthatóság az egyértelműen jelenleg a bolygó egyik legnagyobb problémája. És idestóva erről 30-40 éve beszélgetünk, és mindig elmondjuk, hogy mindig kicsit rosszabb a helyzet, mint volt tavaly meg tavaly előtt. Tehát annak dacára, hogy rengeteg bejelentés hangzik el, meg rengeteg döntést hoztak már politikusok erről. Ugye a magyar, hát ugye az energia az az egyik fő kérdés, és ott még mai napig nem tudjuk, hogy melyik energia számít zöldnek, és melyik nem számít zöldnek, tehát azért így ezt nagyon nehéz eldönteni, hogyha merre menjünk, ha nem tudjuk, hogy merre van az előre. Mi a magunk részéről, hát egyrészt a Kékbolygó Alapítványa, a közös Kékbolygó Alapunk, ugye pont ilyen témájú befektetéseket keres, ezeket jellemzően kisebbeket, de mi magunk is próbálunk keresni olyan cégeket, akik már sokkal nagyobb beruházásokat tudnak megtenni azzal a tőkével, amit befektetünk. Legyen ilyen például az Electron Holding, ami egy napelempark, és már egy több milliárdos beruházásunk, nagyon sikeresen növekednek. Ők egyértelműen egy zöld típusú befektetés, de keresünk olyan egyéb energiahatékonyság növelő, javító befektetési lehetőségeket is, mert szerintünk az lesz még az egyik ilyen kulcskérdés, hogy hogyan tudjuk az energia felhasználását, nem az előállított energiát, hogyan állítjuk elő, mert ott látszik, hogy persze annak függvényében, hogy mi lesz a döntés, de ott beszorulhatja magát akár az EU is. de hogy a felhasznált energia, tehát hogyha ott tudunk spórolni, akkor kevesebb energiát kell előállítani eleve. És hát a másik az az, hogy mi is próbáljuk az ösztön a cégeinket, ugyanúgy, ahogy a Richard is említette, különböző ösztönzőkkel, mérőszámokkal rávenni, csak ugye itt nem szeretnénk, hogy ezek ilyen virtuális mérőszámok legyenek a kikipipálja, hogy na jó, akkor ez is megvan, hanem azt szeretnénk, hogy a mögött valami valós tartalom legyen.
Tiszta sor, amik hát a pár percünk, arra kérem az órakat, hogy akkor ismertessék a 2021-es esztendő eddig ismerté vált számait, hogy mint zajlott az élet a budapesti értéktőzsdén. Tematikus csatornában vagyunk, szerintem nagyon foglalkoztatja a hallgatókat, hogy a hazai tőkepiacot mennyire rázta meg, vagy sem a pandémiának a hullámai. Hát ugye sajnos most benne ülünk a negyedikben.
Igen, hát alapvetően egy jó évünk van. Volt nagyon sok Bux Index rekorddöntés, 55 ezer fölött is járt a Bux Index. Ugye idén lépte át először az 50 ezeres szintet is. Hogyha visszaemlékezünk, még 2015 év vége felé ilyen 15 ezer magasságában volt a Bux Index. Tehát azt gondolom, minden befektető, aki a magyar részvénypiacban hitt az elmúlt években, az nagyon jól tette. A forgalmunk az megfelelő, és ami még...
Naponta átlagosan mekkora? Ha már említetted egyébként, hogy pár évvel ezelőtt milyen volt a mutatónak a nagysága.
Igen, 11 milliárd forint körülbelül a napi átlagforgalmunk mostanában. És amit még kiemelnék, az a kötvénypiaci bevezetések aktivitása, tehát a részvénypiaci bevezetésekről is beszéltünk már, de azt mindenképpen el lehet mondani, hogy ma az egyik legkedvezőbb finanszírozási forma az egy kötvényfinanszírozás, a MNB által működtetett növekedési kötvényprogram keretében, ami aztán az X-bond piacunkra kerülnek bevezetésre ezek a kötvények, és úgy látjuk, hogy óriás az érdeklődés továbbra is ez iránt a program iránt, és ez alapvetően egy ilyen transformatív kezdeményezés, ami a magyar tőkepiac fejlesztéséhez nagyon-nagyon nagy mértékben hozzájárul.
Jobbágy Dénes elnök vezérigazgató, nálatok mi az, ami jellemezte a 2021-es esztendőt?
Hát én egy picit még visszalépnék a Covid időszakra is. Tavaly 2020-ban többet helyeztünk ki, mint előtte a 10 év alatt, a korábbi 10 évünkben, tavaly 15 milliárd volt a kihelyezésünk, idén most 26 milliárdnál tartunk, és még nincs vége az évnek.
Visszadom Richardnak a szót, nem akarok proféciát várni tőled, meg hát másnak a dolga ez, de tulajdonképpen nagy korszakok jönnek még a következő hónapokban is, hiszen ilyenkor a átlagos részvény befektetők a Mikulás rallira fognak célozni. Mi az, ami a budapesti értéktőzsdén stabilitást jelent mostani helyzetben?
Ami szerintem fontos, hogy jó a befektetői összetétel, tehát továbbra is erős a külföldi intézményi érdeklődés is a piacon, de a hazai lakosság is nagyon aktív. Ugye egy nagyon magas szám az, ami a hazai lakosság részvétel a magyar piacon, ez 25%-a a forgalomnak körülbelül a hazai lakossági befektetőktől jön, tehát egy nagyon egészséges szerkezete van a piacnak. És amit mi figyelünk itt, az egy különböző értékeltségi mutatók, tehát ezek alapján más piacokhoz képest nem tűnik a magyar piac túl árazottnak, sőt inkább időnként még olcsónak is tűnik a többi piacnak a mutatóihoz képest.
Lassan kifutóban van a Budapest értéktőzsde 6 éves stratégiája. Hogyan lesz ennek a megújítása, mi az, ami felmarad biztos elemként, és mi az, ami benne új lesz?
Néhány héttel ezelőtt volt a BÉT-nek a közgyűlés, ez elfogadta 2021-25-ös évre szóló stratégiánkat. Tehát alapvetően egy kontinuitásról van szó, folytatjuk a hazai vállalatokra fókuszáló stratégiánkat. Szeretnénk megőrizni azt a jó piaci szolgáltatásokat, pozíciót, amit eddig is betöltöttünk ezen a piacon, de vannak termékfejlesztési terveink, tőzsdére megyünk, ESG-re fókuszálunk, úgyhogy alapvetően folytatjuk ezt a ügyfelekre fókuszáló stratégiát.
Hát úgy korrekt, hogy megadjam a szót Jobbágy Dénesnek is, elnök vezérigazgató, mire készültök 2022, valamint esetleg középtáv tekintetében?
Hát annyi időnk most nincs, de...
A kulcsszavakat.
De azt gondolom, hogy a tőzsdei termékünk és újabb tőzsdei kibocsátások várhatóak, úgyhogy ezeket lelkesen figyeljük, beleértve az értéktőzsdének is a tőzsdére menetelét. Úgyhogy mindenképpen követni szeretnénk ezeket az eseményeket és részesei lenni.
És hogy látjátok egyébként, egy-egy igennel vagy nemmel válaszoljatok tekintettel arra, hogy lassan kifutunk a második részből, és a pénzműség itt marad még velünk? Tehát lehet kalkulálni ezzel, még nem pusztán 2022, hanem 2023-24 tekintetében is?
Változnak a körülmények, ezt szerintem nyomon kell követni. Vannak stabil elemek, tehát például az MNB is kommunikált, hogy az NKP az egy stratégiai elem, tehát szerintem vannak biztos pontok, de egy ilyen szempontból egy változó környezet van. Mondom még egyszer, a hosszú távon előretekintve tőkepiac jelentősége növekedni fog, azt gondolom.
Én azt gondolom, hogy még a jövő év során biztos, hogy igen, és hát ugye nem látjuk, hogy fog változni a környezet. Tehát ez azért mindig, annak mindig ki vagyunk téve, ahogy a B-t is mindig ki van téve.
Hát igen, a rizikótól csak a kockázat nagyobb, hogy szokás mondani. Budapesten nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk, megtiszteltetek bennünket, tehát a napvendégei Végrehárd, a budapesti értéktőzsde vezérigazgatója, valamint Jobbágy Dénes, a Széchenyi Alapok elnök vezérigazgatója volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket éjjel-nappal.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.